Szeretettel köszöntünk mindenkit, és azt hiszem mindenki látta a programon, hogy a Biblia és a Történelem című sorozatunkban, illetve pontosabban nem a történelem, nem az egész történelemben foglalkozunk, hanem csak így, hogy Biblia és történelem. Ma következik a görög-perzsa háborúk a Biblia profétikus kijelentéseiben, és ezt összehasonlítjuk a beteljesedéssel. Mi az értelme, hogy ezzel foglalkozunk? A 16.-17. században, akár Európában, akár magyarországi viszonylatban nézzük, a protestáns reformátorok és tanítók nagyon komolyan foglalkoztak ezekkel a bibliai kijelentésekkel. De a felvilágosodás szellemi áramlata nyomán kialakult úgynevezett racionalista teológia, az szkeptikusan kezelte ezeket, mivel hogy ugye ennek a szemléletmódnak az volt a hozzáállása, hogy amit tapasztalati úton mi ellenőrizni tudunk, amit magyarázni tudunk, az van, ezen kívül más nincs. És ugye hihetetlennek minősítették ezt, hogy létezik ilyen, hogy valamit Isten előre kijelent. És a mi napjainkban, amikor annyira meggyengült sajnos a Biblia ihletettségébe vetett hit széles körben, nagyon fontos és szükséges dolog, hogy megismerjük ezeket a bibliai proféciákat. De nem csak azért, hogy a Biblia ihletettségét bizonyítsák, hanem látni fogjuk, hogy rendkívül mély történelem filozófiát tartalmaznak. Szóval így mondjam, mindnek van etikai tanítása, mindnek van valami külön mondani valója számunkra. És azon is csodálkozni fogunk, hogy milyen találó jelképekben, milyen hihetetlenül röviden ragadják meg a lényeget. Arra törekedtem ebben a sorozatban, hogy olyan történelemmel kapcsolatos proféciákat emeljünk ki, amelyek legalább nagyjából széles körben ismert eseményekre vonatkoznak, hogy ki a saját ismeretei alapján is összehasonlíthassa a bibliai kijelentést a beteljesedéssel, az általa is ismert történelmi tényekkel. És ezután már is ismerjük meg, hogy hol találhatóak a Bibliában. Sokak által gondolom középiskolában, vagy máshogy tanult történelmi szakasszal kapcsolatos proféciák a görög-perzsa háború. Dániel könyve 8. fejezetében van az egyik szakasz, a másik pedig Dániel könyve 11. fejezetében. Most Dániel könyve 8. fejezete a fejezet első verse szerint Belsacár király 3. évében kapott kinyilatkoztatást tartalmaz, és ez pontosan időszámításunk előtt 549. A múlt alkalommal kitértem egy kicsit rá, most nem részletezném, hogy a mai keresztény teológusoknak a túlnyomó többsége Dániel könyve keletkezését az időszámításunk előtti második századra teszi. De azt kell mondanom, annyira megalapozatlanok az érvek, és a régészeti bizonyságok annyira a hatodik időszámításunk előtti hatodik századi keletkezés mellett szólnak, hogy tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy ezt valaki egyszer fölállította, aztán mindenki átveszi a másiktól, és ez így rögződik, de valójában teljesen egyértelmű, hogy Dániel könyve nem keletkezhetett később. Ugye kicsit abból is alakult ez, hogy mondták, hogy történeti pontatlanságok vannak Dániel könyvében, mert persze mércének a későbbi görög történeti írókat vették. Aztán, mikor sok ékírásos korabeli felirat előkerült, akkor világos lett, hogy a görögök tudták rosszul, de Dániel könyvét feltétlenül az eseményekhez közel kellett írni, mert annyira megegyezik az ékírásos feliratokon talált tényekkel az, amit Dániel könyve tartalmaz. Ugye maga Belsacár személye is vitatott volt, hogy egyáltalán volt-e ilyen utolsó királya Babilonnak. Mindenki úgy tudta, hogy Nabonid volt az utolsó királya Babilonnak. Aztán előkerült a Nabonid krónikája nevű ékírásos anyag, és kiderült, hogy meg aztán pecsétgyűrű Belsacár király nevével, amiből ugye kiderült, hogy az uralkodása egy bizonyos pontján társuralkodóként maga mellé emelte Nabonid Belsacárt, akkor, mikor ő az arábiai Témánba tette át a tevékenysége fő székhelyét, ez volt időszámításunk előtt 552-be, és ettől fogva Belsaszár uralkodott a főváros és a környezete fölött, amit a káldeusok országának is neveztek. Tehát az időpont, még egyszer mondom, 549 időszámításunk előtt, az pedig, hogy a görögök mikor folytattak nagy hódító hadjáratot a Perzsa Birodalom ellen, ugye a Nagy Sándor féle hadjárat, ez mindenkinek ismerős történelemből, ez az időszámításunk előtti 4. század. Hát egy 200 évnyi különbség van a profétikus leírás és annak a beteljesedése között. Azt olvassuk a 8. fejezet első versében, hogy látomásban kapta ezt a kijelentést Dániel próféta, és itt egy szót szóljunk a látomásról, noha akik itt évek óta mindig részt vettek ezeken a bibliai előadásokon vagy beszélgetéseken, azoknak többször emlegettük, de hogy mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye a látomásról lehet mindjárt egy ilyen furcsa gondolatunk támad, hogy valami furcsa vízió vagy halucináció, de azt olvassuk Mózes 4. könyve 12. fejezetének a 6. versében, mint egy törvényszerűséget mondja, így közvetíti az Isten szavát a bibliai irat: ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én álomban, látomásban szólok azzal. Tehát a Bibliában ennek a fogalomnak a meghatározása, hogy próféta, az azt jelenti, hogy akit az Isten üzenet közvetítéssel bíz meg önmaga is az emberek között, és mivel nagy fontosságú kijelentéseket bízott ezekre a prófétákra, ezt nem ilyen közönséges állapotban tette, hanem vagy az álomnyugalmi állapotában olykor, ami persze nem azt jelenti, hogy minden álomnak jelentőséget kell tulajdonítani, mert ez ellen a Biblia tiltakozik a legjobban. Azt mondja, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból, tehát ugye egyszerűen az zaklatott idegrendszer játéka sokszor, ugye az álmaink, és azt is mondja, hogy sok álomban a hiába valóság is sok, amivel egy percet nem érdemes foglalkozni. Viszont néha Isten megteheti egy közönséges embernek is, ha valami pozitív célból álomban figyelmezteti vagy tanácsolja, hogy azt mondja a Jób könyve, hogy egyszer-kétszer szól az Úr, így is szólhat emberekhez, nem gyakran alkalmazza ezt az eszközt, de a prófétáknál, hogy így mondjam, ez szokásos, vagy prófétikus álom, vagy látomás. A látomásnál felejtsük el mindent, amit gondolunk ilyen, nem tudom, sámánok révületéről, vagy ilyesmiről, mert a Bibliában azt találjuk, hogy egy teljesen tudatos, éber állapot, amikor nem csak, hogy nem kapcsol ki az intellektusuk, hanem ellenkezőleg Isten felfokozza az intellektuális képességeiket. Rövid idő alatt hihetetlen precízen tudnak felfogni és megjegyezni dolgokat, amit Isten megmutat és kijelent nekik, de a külvilágot ez alatt az idő alatt abszolút nem érzékelik. Pál apostol is ír arról, hogy ő hozzá is szólt Isten látomásban, és azt írja, ha testben van, vagy testen kívül, nem tudom, az Isten tudja. Tehát a kora tudományában jól képzett Pál apostol is azt mondja, hogy emberi fogalmakkal nem tudja meghatározni ezt az állapotot, de a Teremtő Isten, aki minden természeti törvényt alkotott és egyedülálló módon tud alkalmazni, ő tudja, hogy miként hozta létre a prófétikus látomás állapotát, és azt is olvassuk, hogy ebben olyan élénken vettek részt a próféták, hogy sokszor kérdeztek, feleleteket kaptak, érzelmileg is áttélték, amit láttak, és mikor befejeződött a látomás, akkor ott voltak, ahol éppen a látomást kapták, visszatértek a normális állapotba, de erre azért volt szükség, hogy ezeket a nagy fontosságú kijelentéseket minden zavaró körülménytől mentesen is pontosan vegyék át, és tudják azután visszaadni. Ugye ezek a történelemre vonatkozó prófétikus látomások többnyire jelképesek, nagyon kézenfekvő és nagyon következetes jelképeket alkalmaznak, ugye az egész Bibliában azonos a jelképrendszer. Tehát nem úgy van, hogy egyszer itt ez ezt jelenti, máskor az azt jelenti, végig az egész Biblián belül a jelképek mindig ugyanazt jelentik, és nem ilyen hajánál fogva előráncigált jelképek, hanem nagyon kézenfekvőek, odaillőek, hogy így mondjam, De ami nagyon lényeges, mindig van hozzájuk magyarázat. Tehát ezek mondjuk nem olyan dodonai beszédek, mint mondjuk a Nostradamus jóslatai, aztán van egy pár variáció, hogy ki hogy érti, és találgatni lehet, és sakkozni lehet, hogy vajon ez mi lehet, hanem a kulcsot a megértésükhöz mindig megadja. Tehát mindig ott van mellette a magyarázat. Ugye múlt alkalommal a Dániel könyve második fejezetében található profétikus kijelentéssel foglalkoztunk, és ott is láttuk, hogy elhangzik, hogy mi volt a kinyilatkoztatás, és ott van rögtön hozzá a magyarázat. És ugyanezt fogjuk látni itt is. Tehát itt, ha valaki erre figyel, akkor az önkényesség kizárva, akkor azt érti meg, amit tényleg mondani akar. Tehát akkor mindjárt lapozzuk is fel a Bibliánkat, és olvassuk el ezt a szakaszt. Tehát Dániel könyve 8. fejezeténél vagyunk, és Dániel könyve 8. fejezetéből így olvasom a 3. verstől egészen a 8. Próbáljuk mi is úgy magunk elé képzelni, amit a próféta látott látomásban, ezt az élénk jelenetet. Felemeltem szemeimet, és láttam, és íme egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt. És az a két szarv magas volt, az egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Láttam azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugat, észak és dél felé. És semmi állat sem állhatott meg előtte, és senki sem szabadíthatott meg kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és nagyjá lett. És amíg én szemléltem, imi egy kecskebak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet, és ennek a baknak tekintélyes szarva volt a szemei között. És ment a két szarvú koshoz, amelyet láttam állni a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és neki dühödött, és leütötte a kost, letörte a két szarvát, és nem volt erő a kosban megállni előtte, és leütötte a földre, megtaposta, és nem volt a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből. A kecskevak pedig igen naggyá lőn, de mikor elhatalmasodott, eltört a nagy szarv, és helyében 4 tekintélyes szarv nőtt az égnek 4 szele felé. Tehát eddig maga a jelenet, amit a profétikus látomásban a proféta szemlélt, és nézzük akkor a hozzá kapcsolódó magyarázatot. Így olvassuk a 15. versben, és a 16-ban. Lőn, mikor én, Dániel, láttam-e látomást, és kerestem az értelmét. Itt megállok egy pillanatra, tehát mondtam, hogy itt egyáltalán nem révületről van szó, nem kapcsolt ki a prófétáknak az értelme távolról sem, sőt gondolkozik azon, hogy ez mit jelent, hogy kereste az értelmét, és azt mondja, imi előmbe állt egy férfiúhoz hasonló alak, és emberi szót hallottam az ulai közén, ugye az ulai folyam mellett látta mindezt, kiáltott pedig, és mondta, Gábriel, értesd meg azzal a látást. Ismerős ez a név, hogy Gábriel? Kinek mi jut eszébe? Az Új Szövetségben, ugye? Gábriel, aki bejelenti, ugye, Isten angyal, aki bejelenti Zakariásnak keresztelő János születését, Máriának Jézus születését, és úgy mutatkozik be, hogy én Gábriel vagyok, aki az Isten előtt állok. Tehát valami különleges megbízatással rendelkező angyalfejedelemről van szó. Aztán így olvasom a 20. verstől, mit mond neki. A két szarvukos, amelyet láttál, Médiának és Perzsiának királya. A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között van, az az első király. Hogy pedig az letörettetik, 4 áll a helyébe, 4 ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével. Eddig olvasom. Megkérdezem, egyenes beszéd? Félreérthetetlen a magyarázat? És ugye kézenfekvő a jelkép? Hát sokszor különböző országok, birodalmak még a címerükben is valamilyen állattal szimbolizálják magukat. Ugye, és hát itt a Bibliában véges végig a vadállat, vagy ahogy régiesen sokszor a Bibliánk mondja, fenevad, az valamely világi hatalomnak, e világi hatalomnak a jelképe. És nézzük akkor most, ha már ezt a kulcsot megkaptuk az értelmezéshez, akkor nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy ez a nagyon tömör, rövid kép mit mond. Ugye azt olvastuk, hogy a két szarvú kos Médiának és Perzsiának királya. Azt látta Dániel magában a szemléltetésben, a látomásban, hogy két szarvú ez a kos, és a két szarv magas volt, de az egyik a másiknál magasabb, és még azt is hozzáteszi, ennyire precíz, hogy a magasabb később növekedett. Tudnélik, a médek és a perzsák egymással szövetségben győzték le az újbabiloni birodalmat, és a médek voltak először az erősebbek és a jelentősebbek. De ma már nem emlegetünk méd-perzsa birodalmat úgy a köznyelvben, csak perzsa birodalmat. Mert annyira fölé kerekedtek a perzsák, annyira ők lettek később a meghatározók. Tehát akkor ugye megállapíthatjuk, hogy egyszerű szemléltetés, hadd tegyem hozzá, hogy a szarv pedig mindig a hatalom jelképe a Bibliában. Ja, tehát ezt mondja, hogy két szarva volt, és az egyik magasabb, mint a másik, és a magasabb növekedett később. Ugye a perzsák kerekedtek később felül a szövetségben. Azután így olvastuk tovább, hogy a szarvaival öklelkezett napnyugat, észak és dél felé, és amikor olvassuk, hogy semmi állat nem állhatott meg előtte, senki sem szabadíthatott meg kezéből, tetszése szerint cselekedett és naggyá lett, mindnyájan kitaláljuk, hogy ez a szarvaival való öklelés a hódításainak az irányára utal, ugye? Mert semmilyen más hatalom ország előtte nem állhatott meg, és az égtájaknak a felsorolása teljesen pontos, ugye nyugat felé, Médiától, Perzsiától nyugat felé esik maga az új babiloni birodalom is, ugye, Babilónia, de még ők meghódították a Lüdiát, ugye Lüdiának, a kis-ázsiai Lüdiának volt a királya, a Krojszosz, akit mi úgy emlegetünk közmondásban Krőzus. Ugye, még ma is mondogatjuk, nem vagyok én Krőzus, mert ez a kis lüdiai királyság mesés gazdagságú volt. Tehát a perzsák ezt is bekebelezték, tehát tényleg nyugat felé öklelkezett, aztán azt mondja, észak felé, itt pedig a szkíták földjét hódították meg, és délre pedig Egyiptomot. Tehát az előző birodalomhoz képest is növelték a területüket. De annál érdekesebb lesz, mikor olvassuk utána a következő versben, és míg én szemléltem, imé egy kecskebak jött napnyugat felől, az egész föld színére, és nem is illette a földet, és ennek a baknak tekintélyes szarva volt a szemei között. Milyen érdekes, ugye épp az előbb hallottuk, ugye hát ezek keleti birodalmak volt, Új-Babiloni, Média, Perzsia. Most viszont külön hangsúlyozó, hogy napnyugat felől jön a kecskebak. És ugye ezt is olvastuk, hogy a szőrös kecskebak Görögország királya. De egy pillanatra megállok, nem tudom, láttunk-e már egy valódi kecskebakot. Én régen Nagykovácsiba laktam, és nem messze tőlünk valakinek volt egy ilyen juh és kecske farmja. És mikor elmentünk, a kerítés mögött mindig láttam egy ilyen termetes, fekete kecskebakot. Korom fekete volt, szakálla, és olyan gonosz tekintete volt. Mikor megláttam én ezt ott a kerítés mögött, ezt a fekete kecskebakot, mindig a Dániel 8 kecskebakja jutott eszembe, mert tényleg olyan hihetetlenül erős volt, látszott, hogy ott senki nem mer neki ellene mondani ott ugye a farmon. És azt olvassuk, hogy ez a kétszarvú kas napnyugat felől jön. Hát, hogy ez nem kérdés, Nagy Sándorról van szó, mert mondja is, hogy a nagy szarva szemek között az az első király. Ugye pontosabban már az apja, második Fülöp is egyesítette a görög városállamokat, de a nagy, jelentős, igazi első király az Nagy Sándor, és azt mondja, hogy még az is, hadd tegyük hozzá, hogy a kecskebak milyen találó jelkép. A macedónok, ugye Macedóniából származott pontosan Nagy Sándor, a macedónoknak a jelképe a kecske volt, még a fővárosuknak is a nevében is benne volt, egy legenda szerint egy kecske bak vezette őket arra a helyre, ahol a fővárosukat alapították, és még Nagy Sándornak egy mellék nevében is benne van az, hogy kecskefiú. Tehát ez annyira a macedónok jellegzetes állata, hogy ezért is nagyon találó. És aztán azt olvastuk tovább, hogy az egész föld színére, és nem is illette a földet. Ugye ez azt jelenti, hogy még nagyobb kiterjedésű, mint az előző birodalmak, ezt mindannyian tudjuk. Ugye tudjuk, hogy utoljára az Indus folyóig jutott el, Indiáig jutott el, ugye, és most napnyugatról jön Görögország fel, megváltozik a hatalmi irány, ugye nem keletről jönnek nyugat felé, hanem nyugatról megy, és ilyen messzire keletre, és az, hogy azt mondja, nem is illette a földet, ugye ez azt jelenti, hogy elképesztő gyorsasággal halad. Itt szeretnék felolvasni néhány sort Zamarovszki Görög csoda című könyvéből. Figyeljük csak meg, azt mondja, 13 esztendő alatt akkora területet foglalt el, amelynek egyik határa 4500 kilométerre, azaz olyan távolságra volt a másiktól, mint Leningrád Lisszabontól. A Schneider házaspár 1966-ban a Washingtoni Nemzeti Földrajzi Társaság megbízásából a Nagy Sándor lováról, Bukefaloszról elnevezett terepjárón elindult a hódító nyomába. Útjuk több mint egy évig tartott. Már a bejárt országok száma is tekintélyes. Görögország, Törökország, Libanon, Jordánia, Egyiptom, Líbia, Szíria, Írak, Irán, Afganisztán, a szovjet türkmén, üzbég és tadzsik köztársaság, Pakisztán, India, majd újra Irán és Írak, és Izraelt még el is kerülték, ugye a háborús viszonyok miatt. Azt mondja, Pellában, tehát a macedon fővárosban, nullára állították a trahométert. Babilonban, Nabukadnecár palotájának a romjainál, ugyanis itt halt meg ugye Nagy Sándor, kikapcsolták. Csak nem 25 ezer mérföldet, tehát olyan távolságot mutatott, amely megegyezik az egyenlő hosszával. Ugye elképesztő. Ők terepjáron járták meg egy év alatt, és ilyen hihetetlen távolságok és ilyen gyorsasággal. Tehát amit a profécia mond, hogy az egész földre, és nem is illette a földet, ennél rövidebben és pontosabban jellemezni nem is lehetne Nagy Sándor hadjáratait. De most jön a legérdekesebb. És ment a kétszarvú koshoz, amelyet láttam állni a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. Itt megkérdezem egy pillanatra, hogy mi van emögött, hogy felé futott ereje indulatában. Valaki esetleg emlékszik történelemből, vagy tudja, hogy mi volt ez a nagy hív, amivel a perzsa birodalomnak ment? Mi volt a motiváció? Hát ugye előzőleg kikindítottak hadjáratot a görög városok ellen. A perzsák. Ugye, még talán emlékszünk, ugye, a maratoni, meg a plateiai csata, ugye. Tehát nem tudták meghódítani a görög városokat, de Atént felégették például. Tehát félelmetes volt a perzsa hadjárat a görög városok ellen, ugye ők is megpróbáltak még nyugatabbra terjeszkedni, és valójában a motiváció, a bosszú a görög városok elleni hadjáratért, és különösképpen Atén felégetésért. Ezért égették fel ők is Perszepoliszt, mikor elérték a perzsáknak a fővárosát. Hát negatív dolog a bosszú, de a bosszúból az emberek tudnak sajnos ilyen negatív indítékból nagy teljesítményeket produkálni. Tehát ez, amit mond, hogy ereje indulatában futott neki, erre utal. De mielőtt most megismernénk egy kicsit, amit aztán tovább nagyon szemléletesen mond a profécia, hogy hogy esett neki a kosnak és hogy győzte le, előbb megállunk egy kicsit, és hát gondoljuk el, hogyha ő elindul ugye keletre a perzsa birodalom ellen, ugye azt talán többen tudják is, hogy Tíruszt is megostromolta, tehát akkor érintenie kell Palesztinát. De ugye arról nem tudunk, hogy Jeruzsálemet is lerombolta volna. És nagyon érdekes, amit Josephus Flavius, a zsidó történetíró, ugye aki az időszámításunk utáni első században élt, a Zsidók története című művében ír. Majd meglátjuk, hogy mi az az egy mozzanat, amiért egy picit nagyobb részt idézek a leírásából. Azt írja, Sándor most Szíriába vonult, elfoglalta Damaszkuszt, hatalmába kerítette Szidont, ostrom alá vette Tíruszt. És innen levelet írt a zsidók főpapjának, követelte, hogy küldjön hozzá segédcsapatokat, szállítson a hadseregének élelmiszereket, és most neki teljesítsen olyan szolgáltatásokat, amilyeneket régebben Dáriusnak teljesített. Így megnyerheti a makedónok barátságát, és nem fogja megbánni készségét. Mivel azonban a főpapa követeknek, akik a levelet hozták, azt válaszolta, hogy ő esküvel kötelezte magát Dáriusnak, hogy sose ragad fegyvert ellene, és amíg Dáriusz él, ezt az esküjét nem szegi meg, Sándor haragra lobbant. Itt egy pillanatra álljunk meg, hogy a zsidók miért voltak ennyire lojálisak a perzsákhoz, hogy egy, tudták már, ugye lehetett híreket hallani Nagy Sándor hatalmáról. Számos perzsa uralkodó nagyon jó indulatú volt a zsidókhoz, és segítségükre volt egyszer. Másról pedig könnyen lehet, hogy az úr nevére tett esküt a Dárius, illetve a perzsa királyok iránti hűségről, és ezt nem akarta megszegni a főpap. Így olvassuk tovább. Tehát Sándor emiatt megharagudott, elhatározta, hogy Tírus alól, amelyet már majdnem sikerült elfoglalnia, nem vonul ugyan el, azonban megfenyegette a főpapot, hogy mihely Tíruszt elfoglalta, hadseregét a zsidó főpap ellen vezeti, és majd megtanít mindenkit, hogy kinek kell hűséget esküdniük. Aztán fokozott erővel folytatta az ostromot, végre bevette Tíruszt, rendet teremtett a városban, Gáza ellen vonult és ostrom alá fogta. Közben Tírusz ostromával 7, Gáza ostromával pedig 2 hónap telt el. Gáza elfoglalása után azonnal Jeruzsálem ellen vonult. Mikor Jójada főpap értesült erről, félt és megzavarodott, hogy hogyan álljon a makedónok szeme elé, mivel a király a múltkori elutasító válasz miatt haragudott rá. Tehát imádságokat parancsolt a népnek, áldozatokat mutatott be velük együtt, és könyörgött Istennek, hogy védelmezze meg népét, és mentse meg a fenyegető veszedelemtől. Ugye sokszor szemére vetik Józefus Fláviusnak, hogy legendás elemeket is belesző a történet írásába, ami ezután következik, az a bizonyos álom, hogy megtörtént-e vagy nem, azt nem tudjuk, de majd a végén mondjuk, hogy mi az, ami viszont biztos történelmi tény. Így olvasom, mikor az áldozat után éjjeli nyugalomra tért, álmában bátorította Isten, hogy csak ne féljen, díszítse fel a várost, nyissa meg a kapukat, aztán a lakosok fehér ruhában, maga pedig a papokkal együtt, templomi díszruhában vonuljon a király elé, és ne tartsanak semmiről, mert maga Isten gondoskodik róluk. Mikor tehát a főpap hírét vette, hogy a király már nincs messze a várostól, a papokkal és a város népével együtt más népeknél soha nem látott, ünnepélyes menetben vonult ki a városból, egészen addig a helyig, amelynek Szafima neve. Mikor Sándor messziről megpillantotta a fehér ruhás tömeget, a biztosruhás papokat és a főpapot kék arany díszruhájában, süvegével és az aranypártával, amelybe bele volt vésve Isten neve, egyedül elébük ment, hódolt Isten nevének, s mindenek előtt a főpapot köszöntötte. Aztán azt írja, csak Parmenion nem tett így, hanem odalépett Sándorhoz, és tehát a többiek azok szintén hódoltak, azt mondja, csak Parmenion nem tett így az egyik híres hadvezére, hanem odalépett Sándorhoz, és megkérdezte, hogy ő, akinek az egész világ hódol, miért borul le a zsidó főpap előtt. Erre a király így felelt, nem őt imádtam én, hanem Istent, akinek ő a főpapja. Ezt a főpapot ugyanebben az öltözetben láttam már álmomban, mikor a makedóniai Diónban voltam. Csak ugye részleteket olvasok, miután így megfelelt Parmenionnak, kezet nyújtott a főpapnak, a zsidó kíséretében bevonult a városba, a főpap utasítása szerint áldozott Istennek, és a főpapot és a papokat a legnagyobb tisztelettel tüntette ki. Most jön az érdekes, amire az egészet olvastuk. Mikor megmutatták neki Dániel könyvét, azzal a jövendőléssel, hogy egy görög ember pusztítja majd el a perzsa birodalmat, azt mondta, hogy ő maga ez a görög, és örömmel bocsátotta el a néped. Másnap azonban megint összehívta őket, és felszólította, hogy kívánjanak ajándékokat, amennyit csak akarnak. Mikor pedig a főpap azt kérte, hogy ősi törvényeik szerint élhessenek, és minden 7. évben mentesek legyenek a szolgáltatásoktól, Sándor ezt a kérését szívesen teljesítette. Mikor továbbá arra kérték, hogy engedje meg a Babilonban és Médiában élő zsidóknak is, hogy törvényeik szerint éljenek, ezt ugyancsak megengedte. Na, eddig olvastam. Tehát egy dolog biztosan tény ebből, és pedig az, hogy Nagy Sándor nagy kiváltságokat adott a zsidóknak. És mikor római provincia lett Júdea, akkor ők még mindig ezekre a kiváltságokra hivatkoztak, és a görög hagyományokat a rómaiak meg ugye respektálták. És ezért volt nekik bizonyos értelemben kiváltságos helyzetük a római birodalomban is. Tehát én úgy gondolom, hogy nincs miért, az álmukról nem tudunk mit mondani, ugye ezt nem lehet ellenőrizni, de hogy azt nagyon, nagyon nincs okunk kétségbe vonni, hogy megmutatták neki Dániel könyvét ezzel a jövendőléssel, ugye, és csak ezt mutathatták, igaz, amit mi olvasunk most a 8. fejezetből ezt a részletet, mert itt olvassuk azt, hogy a kecskebak, illetve a kétszarvukos az Médiának, Perzsiának királya, a szőrös kecskebak Görögország királya. Tehát itt néven nevezve, egyértelműen kimondva itt van, hogy egy bizonyos erős és hatalmas királya Görögországnak fogja legyőzni a perzsa birodalmat. És mondom, ez történelmi tény, hogy nagy kiváltságokat adott Nagy Sándor a zsidóknak. És akkor nézzük tovább a proféciát. Így olvassuk, tehát ugye láttuk, hogy nekifutott ereje indulatában a kosnak, és a 7. vers, figyeljük meg, micsoda szenvedély van ebben, ahogy leírja. Láttam a koshoz érni, neki dühödött, leütötte a kost, letörte a két szarvát, és nem volt erő a kosban megállni előtte, leütötte a földre, megtaposta, és nem volt a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből. Hát megint a Zamarovszki Görög csoda című könyvéből olvasnék részleteket, mert hasonlítsuk össze a történelmi tényeket, a beteljesedést ezzel a rövid tömörképpel, hogy hogyan győzte le Nagy Sándor a perzsa birodalmat. Így olvasom, a nagy király, mármint a perzsa király, bizonyára későn ébredt rá, hogy a görög invázió nem afféle határincidens, amelyet a helybeli satrapák is elintézhetnek. Minden katonáját mozgósította, személyesen állt a sereg élére, és elhatározta, hogy megsemmisíti Sándor hadait. A két sereg aztán a földközi tenger legkeletibb nyúlványa fölött, Isszosz városka közelében ütközött meg egymással. Dareiosznak állítólag 800 ezer katonája volt, és ugye mások úgy gondolják, hogy ez az adat túlzott, de mindenképpen hatalmas sereg volt. Sándornak körülbelül 30 ezer katonája, ebből 5 ezer lovasa volt, ennek ellenére ő kezdte a csatát, és megnyerte. Ugye ez a híres isszoszi csata talán, ugye hallottuk hírét. És azt olvassuk, Sándor egészen Dareioszig verekedte magát a csatában, a nagy király nem tartott ki, megfordította harci szekerét és elmenekült. Ezzel jelt adott a perzsa sereg általános futására. Iszonyú öldöklés kezdődött, a görögök ezúttal már az elesett ellenséget sem számolták, az elesett perzsák számát 100 000-re becsülték. A perzsa hadsereg megszűnt létezni. A diadal mámor a zsákmányon való csodálkozássá változott, a pompásan berendezett sátrakból álló perzsa tábor hihetetlen gazdagságot rejtett, mikor Sándor belépett Dareiosz sátrába, valósággal megnémult, csak egy idő múlva tudta kimondani, erre mondják hát, hogy királynak lenni. Aztán a rabszolgáktól megtudta, hogy ez csak a király tábori sátra a legszükségesebb berendezéssel. Igazi sátra a kincsekkel és a kincstárral úgymond Damaszkuszban van. Majd ez a későbbiek szempontjából lesz érdekes, mikor a 11. fejezetből is olvasunk egy részletet, hogy micsoda gazdagság volt felhalmozva a perzsa birodalomban. Aztán így olvasom tovább. A nagy király fejveszett menekülése gyáva félelmében még feleségét és leányait is a győztesek kénye kedvére hagyta. És Nagy Sándort ez arra a meggyőződésre vezette, hogy ez a férfi nem méltó egy világbirodalom kormányzására. Összehívta Parmeniont, Ptolemaioszt, Kleitoszt, Nearkhoszt és a többi vezért, s tudtukra adta elhatározását, hogy egyelőre nem üldözhetik Dareioszt, mert hajó had, amíg uralja a tengert. Folytatni kell tehát az eredeti terv megvalósítását, meg kell őt fosztani a támaszpontoktól. Arról a tervéről, hogy meg akarja szerezni Dareiosz trónját és kincseit, semmit sem szólt. Aztán később így olvassuk. Türosz ostroma idején küldöttség érkezett Sándorhoz. A nagy király már előbb is kérte, hogy adja vissza feleségét és leányait, s váltságdíjként barátsági szerződést kínált neki. Ajánlatára megfelelő választ kapott, amely eszébe juttatta az eddigi harcok eredményeit, most tehát új javaslattal állt elő. Feleségül adja Sándorhoz lányát, neki adja királyságának egyharmadát, az Eufrátesztől nyugatra elterülő vidéket és 10 000 aranytalentumot. Mindez úgy hangzott akár egy keleti mese, és Sándor a hadi tanács elé terjesztette. Ha Sándornak volnék, elfogadnám a javaslatot, mondta mindannyiuk nevében Parmenion. Én is elfogadnám, ha Parmenion volnék, válaszolta Sándor. Megüzente Dareiosznak, hogy nem szándékozik megelégedni a birodalom harmad részével, mikor az egész is az övé lehet, nem szándékozik elfogadni kincsei egy részét, mikor mindet megkaphatja, és parancsot adott seregének, hogy vonuljon dél felé. És utána csak megint egy kis részletet olvasok, leírja közben itt ugye a könyv, hogy hogyan jutottak el Perszepoliszba, hogyan égették föl, ugye viszonzásul Atén felégetéséért, és utána csak ezt a részt olvasom. A perszepoliszi királyi palota megsemmisítése Sándor bosszójának utolsó megnyilvánulása volt. És ugye utána már ismerjük, hogy utána igyekezett békességre jutni a perzsa nagyurakkal, stb. De volt még hátra egy fontos dolog, mindenképpen le akarta győzni Dareioszt. És így olvasom, miután átszervezte seregét, Parmeniont pedig kinevezte Ekbatána gondnokává, kelet felé Dareiosz után indult. A mai Teherán közelében megtudta, hogy Dareiosz a Káspi kapu felé menekül, ez körülbelül 10 km hosszú hágó az Elbrusz-hegység egyik nyúlványában. Bejárata és kiárata alig 25 méter széles. Sándor feltételezte, hogy Dareiosz megerősíti a hágót, így hát igyekezett még Dareiosz előtt odaérni. A hágóban azonban nem védőket, hanem szökevényeket talált. Jelentették neki, hogy Bessos satrafa megfosztotta Dareioszt királyi címétől, és most fogolyként viszi Baktriába. A következő pihenőnél megtudta, hogy a perzsa tábor teljesen felbomlott, a Dareioszhoz hű görög zsoldosok Bessosnak megtagadták az engedelmességét, és a nagyurak többségével együtt elpártoltak tőle. És most ugye megint egy érdekes részlet. Sándor 36 órán át rohant előre. El tudunk képzelni 36 órai, ugye, rohanó lovaglást. Dareioszt azonban nem sikerült élve kezébe kapnia. Nabarszész satrafa az utolsó pillanatban leszúrta a késével. Megkérdezem, tökéletes volt ez a rövid leírás, hogy így olvastuk, neki dühödött, leütötte a kost, letörte a két szarvát, nem volt erő a kosban megállni előtte, leütötte a földre, megtaposta, és az utolsó érdekes mondat, nem volt a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből. Utoljára az egyik főembere leszúrta, a többiek mind megtagadták az engedelmességet, elálltak mellőle. És utána nézzük még a 8. verset, a kecskebak pedig igen nagyjá lőn, de most figyeljünk, de mikor elhatalmasodott, eltört a nagy szarv. Pontos? Épp mikor a hatalom csúcsára ért, eltört a nagy szarv. Ugye valami malária lázba meghalt Nagy Sándor 323-ban Babilon romjainál. Azt mondja, a helyébe 4 tekintélyes szarv nőtt az ég 4 szele felé. Ugye a magyarázat ezt mondta erről, hogy pedig az letöretteték, a 22. versben, hogy pedig az letöretteték 4 állt helyébe, 4 ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével. Ugye ezeket hívták diadóhoszoknak, örökösöknek. Ugye Nagy Sándor hadvezérei osztoztak a birodalmon. Ptolemaiosz Egyiptomot, a Szeleukosz nevű hadvezére, ugye Szíria és az egész közelkezet, ugye Lüzimachosz a Kis-Ázsia területe, és Antigónosz a Görögország területe. De ezek után nézzük meg még egy pillanatra a 11. fejezetben található ennél sokkal rövidebb kis szakaszt, tehát Dániel könyve 11. fejezetét keressük meg, és így olvasom a 11. fejezet 2. versétől. Itt is szeretném elmondani az időt, ugye ez a látomása Dánielnek a 10. fejezetben kezdődik, és azt mondja Círus Perzsia király 3. esztendejében. Ez időszámításunk előtt 532, hogyha kiszámítjuk ugye ezt az időt. És így olvassuk a második versben. De hát Círus ugye még a perzsa birodalomnak az első nagy uralkodója, és nézzük meg, milyen kijelentést kap Dániel Círus harmadik évében. Így olvassuk a második verstől. És most igazságot jelentek néked. Még három király támad Perzsiában, és a negyedik meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen. És támad egy erős király, és uralkodik nagy hatalommal, és tetszése szerint cselekszik. De alig, hogy támad, megrontatik az ő országa, és elosztatik az égnek négy tája szerint, de nem száll az ő maradékaira, és nem az ő hatalma szerint, amelyel uralkodott, mert szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken kívül. Ugye nem egy hosszú leírás, de elképesztően pontos. Ugye Círus után azt mondja, még három király támad Perzsiába, és a negyedik, mert rendkívüli gazdagságra jut. Hát ezeket pontosan számba vehetjük, ugye Círus után jött a fia Kambűzesz, azután jött egy trombitorló Alszmerdisz, és utána pedig jött a nagy Dárius, a Dárius Istaspész, és akkor ki a negyedik, a három után a negyedik, Xerxész. És őt a Biblia Ahasvérus néven említi Eszter könyvében, és ott is olvashatjuk, hogy hány napon át mutogatta az ország a gazdagságát, ugye a főembereknek elképesztő gazdagság volt. Látjuk még egy későbbi utód, ugye az a másik Dárius, akit ugye Dacs Sándor győzött le, még akkor is elképesztő a gazdagság. És azt mondja még erről a negyedikről, aki ugye így olvastuk, hogy meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagság által, mindent megmozdít Görögország ellen. Hérodotosz leírja valami döbbenetes leírás, hogy hány népet vont be a hadseregébe, hogy a hajóhad, az élelmezése ennek az roppant embertömegnek, mindezt hogyan szervezték meg. Hérodotosz, a görög történetíró, egész részletesen ír erről, és tényleg azt mondja, az ember hihetetlen, ekkora hatalmas felvonulás Görögország ellen. És utána így olvasjuk, és támad egy erős király, ugye itt már nem mondja, hogy görög, de világos Görögország ellen, de már a Dániel 8 proféciái alapján tudjuk, ki ez az erős király. Ő már ugye Görögország király, akit nem a görögöket ugye nem sikerült legyőzni. És támad egy erős király, és uralkodik nagy hatalommal, és tetszése szerint cselekszik. De alig, hogy támadt, megrontatik az ő országa. Elég pontos? Ugye a Dániel könyve 8. fejezetében így olvastuk, hogy mikor elhatalmasodik, eltörik a nagy szarv. Itt azt mondja, alig, hogy támadt, megrontatik az ő országa, és elosztatik az égnek négy tája szerint, de nem száll az ő maradékaira. Ugye, tehát kijelenti, hogy a családjából, a rokonságából senkire nem száll, és azt mondja, egy másik fontos megjegyzés, hogy nem az ő hatalma szerint, amelyel ő uralkodott, lesz a folytatás. Azt mondja, mert szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken, tudnélik az utódaink kívül. Most megint idézek az Amarovszkitól pár sort. Figyelj csak meg, ez fölteszi a kérdést. Milyen sorsra jutott Nagy Sándor családja? Amint egykor anyja, Olümpiasz, mármint Nagy Sándor anyja, meggyilkoltatta vetélytársnőjét, Fülöp második feleségét, Kleopátrát, most Roxáné gyilkoltatta meg Sándor második feleségét, Stateirát. Időszámításunk előtt 316-ban Olümpiasz meggyilkoltatta Sándor mostoha testvérét, Filipposzt Archidaioszt. Időszámításunk előtt 315-ben viszont Kasszandrosz gyilkoltatta meg Olümpiaszt. Időszámításunk előtt 310-ben Kasszandrosz megölette Roxánét és a kis Alexandroszt. Időszámításunk előtt 309-ben Polüsperkón meggyilkoltatta Sándor szeretőjét Barszinát és Sándor törvénytelen fiát Héraklészt. Nem egészen 13 évvel, Nagy Sándor 13 esztendei uralma után már senki sem élt utódai és közeli rokonai közül. Mindannyian gyilkosok áldozatai lettek. Döbbenetes történet ez? Ugye még majd pár szót kell szólnunk a végén a hatalom iszonyú kísértéséről, és íme a vége. Nagy Sándor ezt az iszonyatos rohamot, ezt az önmagát felégető nagy hódításokat elvégezte, és mi lett belőle? Minden kivétel nélkül, közelebbi és távolabbi családtagját mindenkit kiirtottak, és pontosan teljesedett a profécia? Nem száll az ő maradékaira. Szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken kívül. És még egy szót talán a diadóhosszokról is érdemes lenne szólni. Nem idéztem már a Dániel könyve 8. fejezetéből az idézett szakasz utáni következő vers elejét. Azt úgy mondja, úgy kezdődik a mi Bibliánkban, hogy mikor elfogynak a gonoszok, Dániel könyve 8. fejezetében, a 23. versben, mikor elfogynak a gonoszok, de sajnos nem jó fordítás, a héber szöveg úgy hangzik, mikor betelik a gonoszság. Tehát arra utal, hogy ez a bizonyos négy tekintélyes szarval jelképezett négy utódállam, azoknak betelik a gonoszságuk. Ugye itt is azt olvassuk, hogy szétszaggattatik a birodalom, és hogy nem a Nagy Sándor hatalma szerinti uralkodás lesz. Mindazonáltal azért nagyon erős, nagy országok voltak ezek is, és több, és dinasztiák keletkeztek, ugye a Ptolemaiosz dinasztia és a Szeleukida dinasztia, de megint csak idézek Zamarovszkitól pár sort, hogy mit ír róluk ezekről a bizonyos utódállamokról. Azt írja, hogy ezek a hadvezérek egymással olyan harcokat vívtak, hogy több áldozatot követelt, mint Nagy Sándor hadjáratai együttvéve. Egyébként, ahogy Nagy Sándor a végén istenítette magát, ezek az örökösök is, például mondok egy-két nevet, Ptolemaiosz Szótér, Ptolemaiosz a megváltó, aztán Antiókosz Epifánész, Antiókosz a földön megjelent Isten. Volt olyan is, amelyik nemes egyszerűséggel csak így nevezte magát, Antiókosz Theosz. Antiókosz az Isten. És érdekes módon jegyzi meg itt a Zamarovszki a Görög csoda című könyvében, hogy szinte semmi nem maradt ezekből az utódállamokból, és azt mondja, hogy hát ennek talán az a magyarázata, hogy így jár minden, minden olyan hatalom, amelynek a bölcsőjénél Árész, ugye ő a hadisten, Árész áll, tehát ezek az iszonyú vérontásokkal járó hatalomhajszolások úgy értek véget, hogy még régészeti emlék is alig maradt. Ugye a diadóhosszok nyomán. Talán ennyit azért még szó szerint is olvasnék. Azt mondja, csak nem fél évszázadig tombolt a szövetségeseknek a könyörtelen harca egymással. Azt mondja, a semlegességnek és az ellenségeskedésnek szinte minden változatát bemutatta. Az antik történetírók szerint sokkal több emberéletet követelt, mint Nagy Sándor hadjáratai együttvéve. Az igazság előnyére egyik fél sem támaszkodhatott, az győzött, akinek pillanatnyilag a legtöbb zsoldos katonája és a legtöbb pénze volt. És ez így működött, könyörtelen harccal tovább. És ha most a végére érve ennek az áttekintésnek szeretnénk valamit mondani összegezésül, akkor azt hiszem, igen, szomorúan állapíthatjuk meg, hogy tényleg beteljesedett az, legalábbis eddig, ameddig most eljutottunk az újbabiloni birodalomtól, amit láttunk a múlt alkalommal, hogy ez a hatalmas ember szobor, ami ugye jelképezte az újbabiloni birodalom utáni történelemnek azt a sávját, ahol ugye ez a nagy világbirodalmak története folytatódik, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy teljesen találó ábrázolás volt, hogy annak a szobornak az arca rettenetes volt. Eddig néztük konkrétan a profécia alapján, de azt hiszem senkinek se kerül nehézségébe mai napig húzni a vonalat, és azt mondom, hogy mai napig rettenetes ennek a történelemnek az ábrázata. Ugye a közelmúltban említettem valahol, hogy végül is azt mondhatjuk, hogy az emberiség még ma is tömegverekedésekkel akarja eldönteni a kérdéseket, nem? Igaz, hogy ezeket most már nem ilyen kézitusában, ilyen régi fegyverekkel vívják, hanem a legmodernebb technikát alkalmazó szörnyűséges öldöklő eszközökkel, de a lényeg ugyanaz, végül is az számít, hogy ki nyer a harcban, és akkor övé a konc, ő az, aki érvényesíteni tudja a szempontjait. De hát megkérdezem, nem döbbenetes ez, hogy az emberiség semmit sem tanult, és Vörös Marti Emberek című versének néhány sora jutott eszembe, és ezt el is olvasnám. Istentelen frigy van közötted, ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat, s állat vagy ördög, düh vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár, ez Isten arcú lény, nincsen remény. Az ember fáj a földnek, oly sok harc s békeév után a testvérgyűlölési átok virágzik homlokán. S midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul. Az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. Nem különös ez? Ugye hát a optimista 19. században keletkezett vers. De Vörös Marti nagy költő volt, azért ő látta a lényeget, és olyan döbbenetesek ezek az utolsó sorok, ugye az ember fáj a földnek, és azt mondja, hogy midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul, az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. Hát reményt egyedül a Szentírást ad, amikor megmutatja ennek a szörnyű hatalmi harcnak, ami véget nem ér a történelem folyamán, a végkimenetelét, a végső isteni szabadítást. És hogy ezt a komor képet feloldjuk, lapozzuk fel a 37. Zsoltárt, ami ugye mintegy 3000 évvel ezelőttről datálódik, és nézzük meg, hogy milyen vigasztalást és milyen reménységet ad ez a Zsoltár. Miközben azt is megjegyezném, hogy az ember azon is elámul, hogy ugye mindenki tudja, hogy nem él örökké. Azt is tudja, hogy kiszámíthatatlan, hogy meddig él. Hát ezért is van ilyen mondásunk, hogy biztos, mint a halál. Meg azt mondjuk, hogy hold biztos. És akkor megkérdezem, józan értelemmel ezt fel lehet fogni, hogy emberek a saját életüket ráteszik a hatalmi harcokra, és iszonyú mennyiségű emberéletet pusztítanak el, és úgy is tudják, hogy meghalnak. És mi értelme van ennek az egésznek? Engem mindig különben úgy megráznak a katonasorsok, nem? Ugye talán mi nők könnyebben nézzük ezt a dolgot, de én ha sokszor belegondolok, hogy hány fiatal ember pusztul el értelmetlenül, valahol, ha megsebesül úgy szenvedésben, ott a sárban, a mindenben, nem borzalom ez? Hogy ugye ha most az embernek eszébe jut ez az ukrán-orosz háború, hát ez is ugyan mire megy? Ugyan mire megy, és mennyi áldozata van, és mennyi fiatal élet pusztul el, ugye, és ugye most ebben az évben a 100 éves évfordulója volt az első világháborúnak, és hát rengeteg előadást, mindent hallottunk, és az emberiség tanult, nem tanult. A mi családunkban is mind a két nagyapám az első világháborúba halt meg, mi gyerekek mindig irigyeltünk más gyerekeket, hogy nekik van nagyapjuk, nekünk nem volt. Mert mind a kettő elesett a háborúban. Az egyik a legelső csatában, a másik a legvégén diftériában egy kórházban halt meg, mert annyian voltak a folyosón, hogy még mire hozzájutottak, már meg is halt. Úgyhogy ez egy tényleg döbbenetes dolog. És a 37. Zsoltárból akkor olvassunk valami vigasztalót és bátorítót, de azt hiszem, azt mindnyájan látjuk, hogy a próféciának az igazsága tagadhatatlan. És még egyszer mondom, nem csak az, hogy bizonyos tényeket megmond, mondjuk ilyet, hogy még három király támad Círus után, és a negyedik meggazdagul, és mindent megmozdít Görögország ellen, meg hogy nem száll a Nagy Sándor maradékaira a birodalma, hanem milyen tömörséggel ragadja meg a lényeget, nem? Mennyire találóak ezek a képek. Ilyen rövid történelemírás csak a Bibliában van, és ennyire lényegre tapintó. És a 37. Zsoltárból a következőket olvasom. Így olvasom a 7. verstől. Ugye egy tanács, hogy ne hadakozz itt semmiért, se anyagiakért, se igazadért. Mert itt, hogy így mondjam, reménytelenek ezek a harcok. Azt mondja a 7. verstől, hogy csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Aztán előre tekint a messzi jövőbe is, ezt mondja, mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed a helyét, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Ráismerünk erre a mondásra? Hol szólal meg újra, hogy a szelidek öröklik a földet? Hegyi beszédben. Ugye Jézus boldog mondásai között, és nekem mindig olyan mosolyoghatnékom támad, mikor ezt olvasom, hogy ugye látjuk, hogy micsoda harcokat vívtak emberek birtokért, rangért, presztízsért, és a Biblia pedig azt mondja, hát úgyis a szelidek öröklik a földet, mégpedig az újjáteremtett, az eredeti állapotára újjáteremtett földet. Ugye ilyen szánnivaló, meg mosolyognivaló, hogy emberek itt hadakoznak, mikor végül éppen a szelidek, akikre azt mondják, hogy élhetetlenek, akik azt mondják, hogy ezek mindig a végére maradnak a dolgoknak, azt mondja, Isten éppen nekik fogja örökségül adni az újjáteremtett földet. Aztán így olvassuk, fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Aztán még a 18. verset olvasom, jól tudja az Úr a fedhetetlenek napjait, hogy az ő örökségük mindörökre meg lesz. És végül az utolsó részéből idézek még a felhívás a 34. verstől. Várjad az Urat, őrizd meg az ő útját, és fölmagasztal téged, hogy örököld a földet, és meglátod, mikor kiirtatnak a gonoszok. És mondjuk egy nagyon szemléletes kép. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vatva. Jó hasonlat? Sokszor látjuk, hogy a gonosz szétterjeszkedik, mint egy gazdag lombozatú vatva. De elmúlt, és imé nincsen. Kerestem, de nem található. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberé. Gyönyörű profécia 3000 év távlatából. Ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberé. Hát itt fejezzük be, és bárkinek lehet hozzászólni, vagy kérdést feltenni.